Sok dolog van Magyarországon, ami jelen pillanatban megosztó, de szerintem, ami most leginkább megosztja a társadalmat, az a hó. Mert országszerte tapasztalható, és megérkezett a Délalföldre is, ami évek óta nem volt, hogy 20-30 cm hó hújjon. Ilyen hószállingózás volt az elmúlt években is, de az, hogy összefüggő hótakaró legyen, például Szegeden, ez nem igazán fordult elő mostanában. És engem is meglepett egyébként ez a nagy mennyiségű hó, leginkább azért, mert hogy nem számítottam rá. Sokszor beszélgettünk már a klímaváltozás hatásairól, és valahogy én mindig azt éreztem, főleg 2022 óta, hogy inkább a melegedés fele megyünk, magyarán nincs telünk, olyan, mintha kimaradna, és inkább ilyen őszies, tavaszias idő van. Na hát most megérkezett a tél. Ez egyébként normális, tehát ez várható volt, vagy ezt valami okozza?
Igen, amit sokszor elmondunk, és nem elégszer mondani, hogy a klímaváltozás az nem egy egyszerű melegedés. Nyilván összegészében globálisan a légkör melegszik, viszont ennek lesz egy csomó olyan vonatkozása, ami miatt, amit mi ebből érezni fogunk, az időjárási szélsőségeknek a növekedése. Itt ugye a mérsékeltő időjárását, hogy az hogy érinti a klímaváltozás, ugye ott a háttér az nagyjából az, hogy minél jobban melegszik a sarkvidék, annál instabilabb lesz a mérsékeltő, és ugye az eddig, vagy hát az már régen volt sajnos, de mondjuk ugye egy évtizeddel ezelőttig szokásos időjárási kép, hogy jellegzetesen nyugatias áramlás van, mondjuk itt minket Magyarországon elérnek az atlanti ciklonok, amiből régen is volt nagy havazás, csak sokkal nyugodtabb körülmények között. Ez már nincs, és ehelyett egy ilyen instabil hullámzásnak lehet az egészet leírni, tehát a tőlünk északabbra található hideg, meg ugye a tőlünk délebbre található meleg légtömegek néha erősen, kaotikusan hullámoznak itt a térségünkben. A mostani helyzetnek a háttere az valahol körülbelül egy hete indult, és akkor nem is a közvetlen térség lenne most a fontos, vagy amire fölhívnám a figyelmet, hanem gyakorlatilag múlt héten kialakult egy ilyen nagyon furcsa felosztás itt Európa szerte. Egy ilyen nagyon enyhe, meleg légtömeg kúszott föl Grönland térségébe, egész az északi sarkig. Itt nagyjából azt lehet elmondani, hogy 1500 méter magasan az északi sarkon annyi volt a hőmérséklet, mint itt a dél-mediterrán térségben. Ez egy hihetetlenül furcsa helyzet. Grönland térségében egyébként az 1500 méter magasan, tehát a szabad légkörben olyan 16-20 Celsius fokkal volt melegebb, mint a szokásos. És ugye ez a meleg légtömeg, ez összezavarta az egész északi féltekének az áramlási képét, és ennek lesz a vége az, hogy gyakorlatilag vele párhuzamosan a Skandinávia felől, meg Észak-Oroszország felől sarkvidéki légtömeg hatott be egészen Spanyolországig, és utána attól keletre, pedig a mediterrán térségből egy ilyen meleg, nedves légtömeg haladt vele párhuzamosan észak-kelet irányba. Itt nagyjából a légtömeg határ egyébként a hét elején az itt volt Magyarország fölött, és ez azt eredményezte, hogy északról jött a hideg levegő, délről pedig az egyébként rendkívül meleg, tehát a szokásosnál is jóval melegebb földközi tengerből származó nagy vízgőz tartalmú levegő érkezett, és ennek a kettőnek a kombinációja okozta azt, hogy itt hát ki is pattant egy mediterrán ciklon, ami most egyébként valahol Ukrajna környékén jár már, és ez okozta ezt a nagy országos havazást. Megjegyzem, nem nálunk volt a legtöbb hó, hanem Horvátországban, meg Boszniában, meg ahogy néztem, Erdélyben is elég nagy havazás volt. Tehát ugye gyakorlatilag egy ilyen nagyon furcsa időjárási összkép okozta azt, amit most tapasztalunk, és persze nyilván ugye hétköznapi szemlélőként, hát most esik a hó, mondjuk 16 éve, vagy nem tudom mikor volt hasonló ilyen nagyobb hófúvás, meg havazásos helyzet, akkor is esett a hó, alapvetően ugyanaz, de teljesen más időjárási helyzet okozta ezt, és ugye ez az, ami igazából a klímaváltozásnak a hatása.
Egyébként innentől kezdve én úgy gondolom, hogy önöknek azért ez nagyon nagy feladatot ad, mert hogy lehet előrejelezni, hogy lehet prognosztizálni?
Igen, itt ezt két részre bontanám, tehát hogy most nyilván az elég egyértelműen látszik a klímamodellekből, hogy még inkább erre kell felkészülni, hogy ilyen hirtelen nagy hidegbeáramlás, akár nagy hóval, és utána meg egy enyhe hét. Egyébként talán pont most nézem a modelleket, és jövő hétre talán ilyen 10 fok környéki hőmérsékletek is lehetségesek. Tehát, hogy ez a szélsőséges változékonyság, ez egyértelműen nőni fog. Mondjuk az évszázad közepe vége fele, ez a helyzet egyáltalán nem lesz meglepő, ami most van. Időjárás oldalról viszont egy olyan problémába futunk bele, hogy ugye az időjárás előrejelző modellek nem minden időjárási helyzetet tudnak hasonló pontossággal megfogni vagy leírni. De van egyes része, ami a modelleknek az általában teljesen jó. Nem akarok a részletekbe belemenni, de a számolásokat két részre oszthatjuk. Az egyik egy fizikai számolás, ott van egy rács, ami rá van fektetve mondjuk az egész földre, és akkor ott nagyon szép egyenletekkel, de gyakorlatilag egy ilyen fizikai alapú számolás történik. Ezek a részei a modelleknek általában nagyon pontosak. De vannak olyan jelenségek, például felhőképződés, csapadékképződés, vagy akár ugye a felszín közeli hőmérsékletnek az előrejelzése, aminél ilyen közelítő számításokat, úgynevezett parametrizációkat használnak, és ezeknek az a logikája, hogy az eddigi tapasztalatok, mérések szerint ilyen időjárási tényezők együttesen például ilyen csapadékképződést okoznak, és ez le van írva persze valamilyen képletekkel, de a lényeg, hogy ezek a parametrizációk, ezek egy létező éghajlat alapján készülnek. És mostanában kezdjük azt tapasztalni, hogy egyre másra bizonyos időjárási helyzetekben pontatlanabbá válnak az időjárás előrejelző modellek, nem tudják annyira jól megfogni ezeket a helyzeteket, és ez azért van, mert az éghajlatunk az kimászott abból a tartományból, amin lényegében ezeket a modelleket létrehozták, és már vannak olyan paraméter együttállások, ami eddig teljesen váratlan volt, vagy nem nagyon volt rá példa, és emiatt megjelenik egy extra pontatlanság a modellekben. Nyilván utána a meteorológusok, akik a prognózis készítik, ezt azért tudják kezelni, de ugye egyre több emberhez jutnak el a nyers modell eredmények, akár a telefonon megjelenő kis alkalmazás segítségével, és emiatt érezzük azt, hogy pontatlan az időjárás előrejelzés, de nem az, hanem vannak sajnos olyan időjárási helyzetek, mint amit a hét elején is tapasztaltunk, hogy nem nagyon lehet megmondani azt akár fél napra előre, hogy milyen halmazállapota lesz a csapadéknak, mert egész egyszerűen némi nemileg példátlan az, ami a légkörben zajlik.
Erre kell egyébként fölkészülnünk? Tehát hogyan lehet tervezni? Például mondjuk, hogyha a mezőgazdaságot nézzük. 2024-es évre emlékszem, amikor azt hiszem áprilisban elkezdett esni a hó Franciaországba úgy, hogy előtte való pár napban meg meleg rekordok voltak. És hogy igen, pillanatok alatt ilyen 15-25 fokot csökkent a hőmérséklet. Na most ez oké, hogy Franciaországban történt, de ez mondjuk megtörténhet Magyarországon is.
Igen, és történt is hasonló, tehát tavaly év elején volt egyébként egy ilyen késő téli meleg periódus, és be is indultak a gyümölcsfák, meg minden egyéb, és utána volt egy egyhetes hidegbeáramlás, aminél talán az almatermésnek a 70%-a veszett oda, tehát hogy erre hát nagyon nem lehet készülni. Tehát ugye például a gyümölcsösöknél ez a tavaszi fagy, ez probléma nyilván, ott, hogyha az egy lehűlés miatt alakul ki a fagy, az ellen vannak módszerek, amivel lehet védekezni, ugye ilyen szélgépek, tehát van egy csomó technikai mód, de hogyha az egy hidegbeáramlással jön a hideg, akkor azzal nem tudunk mit csinálni, mert ott ugye magasabban is hideg a levegő, és egyébként ilyenkor, amikor helyben hűl le a levegő, akkor hogyha átkeverjük a légkör alsó részét, akkor föntről melegebb levegő tud jönni, de hogyha hidegbeáramlás van, akkor ilyen lehetőségünk nincs. Tehát van egy csomó olyan helyzet, amire nem lehet készülni, nem tudunk rá közvetlen megoldást, nyilván esetleg olyan fajokat lehet használni, amik bírják ezt, de ez a szélsőségesség, ez fokozódni fog, tehát hogy nem biztos az, hogyha most áttérünk valami olyan növénykultúrára, ami a mostani viszonyokat bírja, az nem biztos, hogy 10 év múlva is életképes lesz pont ebbe a szélsőséges változékonyságba. És hát ugye a mostani helyzet is egy ilyen, hogy Nekünk nem annyira meglepő, hogy télen hó van, tehát nyilván ez egy normál állapot, de most egyébként a legfrissebb adat szerint Európa 80%-án van hótakaró, és rengeteg olyan helyen tőlünk nyugatabbra, Franciaországba, Hollandiába, ahol ez amúgy nem jellemző. Tehát egészen délnyugat-Franciaországban is komoly gondok voltak a hó miatt. Tehát, hogy olyan területeken is kezdesz gondot okozni, ahol ez a nálunk tapasztaltnál is kevésbé várható.
De ez tartóssá válhat? Tehát, hogy olyan területeken is mondjuk hó lesz, ahol eddig nem volt, és számítani kell rá? Vagy ezt most okozta ez a ciklon, ez most egy ilyen? De hát persze a klímaváltozással ez fokozódni fog.
Igen, tehát azért mondom, hogy ez abszolút beleillik, ez az időjárási helyzet, ebbe a szélsőségesség fokozódásába. Tehát most nem arról van szó, hogy megint ilyen hideg telünk van, és megint van hó, mint réges-régen. Hát, hogyha belegondolunk, egy héttel ezelőtt nagyon kellemes
őszias
idő volt, és lehet, hogy jövő héten is nagyon kellemes tavaszias idő lesz. Tehát, hogy ez a fajta változékonyság, ez abszolút beleillik abba a trendbe, ami eddig is megfigyelhető volt, a jövőben fokozódni fog valószínűleg. Itt igazából még amire felhívnám figyelmet, hogy a mértéke is növekszik, tehát hogy ez a hőingás úgymond az egy-két hét alatt is nagyobb lesz, tehát hogy sokkal jobban fog minket ez érinteni. És hát ugye még azért azt is kiemelném, hogy ez nem csak kényelmi kérdés, hogy most hideg van, meleg van, hanem ugye most Magyarországon is megújuló energiatermelés, hát vezető ugye az áramtermelésben, és hát ott ugye nagyon nem mindegy, hogy például hóborítja a cellákat, vagy sem, mert az egész országnak az áramellátása is részben ezen múlik. Tehát, hogy sokkal inkább kitettek vagyunk időjárásnak, nem csak abban, hogy viszünk elsernyőt, vagy milyen a mezőgazdaság, hanem az áramtermelésünk is például, az áramfogyasztásunk is, és ezekre a szélsőségekre fel kell készülni, ha lehet.
Ugye mondta, hogy itt főleg a Délalföldön az aszály, ugye a vízhiány az, ami nagyon foglalkoztat mindenkit. Ugye a novemberünk és a decemberünk aránylag csapadékos volt, most januárban ugye leesett ez a hó, de ha jól tudom, akkor még mindig kevés a csapadék, tehát ez még mindig nem elegendő.
Igen, most jó ez a csapadékos idő, és ez most különösen jó, hogy ez hóban jött, hiszen itt most lesz ideje szép lassan elolvadni és úgy beszivárogni. Hát ami probléma igazából az, hogy sokkal nagyobb a vízhiány. Tehát itt az elmúlt időszak az nem múlt el nyom nélkül, talán még így is egy két és fél havi csapadék hiányzik a talajból. Ezt egy ilyen csapadékos hét nem biztos, hogy tudja pótolni, és tavaszig még nagyon sok minden történhet. Az aszályos helyzetre nem lehet azt mondani, hogy nem lesz idén olyan aszály, mint tavaly. Igazából nagyon nagy mínuszból indulunk, tehát bízhatunk abban, hogy esetleg a talaj föl tud töltődni, de ez még idő kell, hogy kiderüljön, meg nagyon kedvező időjárás egészen júniusig.
Nem látnak a jövőbe, és hát ugye önök is modellek alapján, meg ugye adatok alapján dolgoznak, de látva azt a tendenciát, ami van, és a jégsapkák igen gyors ütembe olvadnak, látva ezt a szeszélyességet, ciklikusságot nem tudom, hogy fel lehet-e fedezni 2022 óta itt Magyarországon, például a Délalföldön az aszály kapcsán, de az a forgatókönyv, az előfordulhat, hogy felcserélődnek az évszakok, mondjuk itt a Kárpát-medencében?
Nem, tehát nyilván itt azért mérsékeltőben az nagyon furcsa lenne, hogy a meleg és a hideg évszak fölcserélődik, tehát termikus értelemben nem. Ami látszik modell előrejelzésekből, tehát ez most nem új információ, mert ez már látszik már, vagy egy évtizede, hogy itt a térségben a nyári csapadék az csökkenni fog, és a téli csapadék növekedni fog. Ez ugye azért probléma, mert mi egy nyáron csapadékos éghajlatban vagyunk, tehát a legcsapadékosabb hónapunk a június, ami mondjuk itt például tavaly Szegeden a június az 0,4 mm csapadékot jelentett, a szokásos vagy az átlagos 70 mm-hez képest. Tehát, hogy ez nyilván most egy ilyen nagyon hirtelen változásnak tűnik, de hosszú távon a mérésekből is és a modell eredményekből is azt látjuk, hogy az a trend, hogy áttolódik a csapadék nagy része a téli fél évre, tehát csapadék szempontjából inkább a mediterrán területek éghajlatához fogunk hasonlítani, ami ugye azért gond, mert növényzetileg meg nem.
Igen.
Tehát ugye nyilván itt, hogyha nyáron még szárazabb lesz, akkor ugye az a fajta mezőgazdaság, amit mi próbálunk csinálni, az nem lesz tartható egy idő után. Viszont másik oldalra meg nem lesz mediterrán éghajlatunk, mert sokkal könnyebben tud ide bejutni a Kárpát-medencébe hidegbeáramlás télen, mint ahogy most látjuk egyébként. Tehát, hogy a téli hidegek azok nem fognak elmúlni, csak a csapadék helyeződik át, és ugye ilyen éghajlat még nem nagyon van, tehát hogy számomra rendkívül izgalmas, meg érdekes. Tehát, hogy nehéz olyan éghajlathoz alkalmazkodni, amire nem igazán látjuk az élő példákat.
Ugye a beszélgetésünket azzal kezdtem, hogy önökre nagy terhet ró a klímaváltozás. 2025. márciusában megalakult a klímaváltozással foglalkozó kutatócsoport Szegeden. Ezt egyébként mi hívta létre, és az azóta eltelt időben mi mindent tudtak megcsinálni?
Igen, tehát ugye ez a kutatócsoport, ez még mindig egy kezdeti fázisban van. Itt ugye az alapgondolat nem az volt, hogy mi klímakutatást végezzünk, hiszen azt eddig is csináltuk, meg csinálnak sokan itt Magyarországon, hanem ugye azt hívta életre, hogy látszott az, hogy itt a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre nem lehet csak egy ilyen egyoldalú választ adni mondjuk klimatológusként, vagy adott esetben agrárszakemberként, vagy közgazdászakemberként, vagy akár jogászként, mert minden egyes terület ugye foglalkozik a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekkel, és itt ugye a Szegedi Egyetemen hát láttuk meg azt, hogy gyakorlatilag a tudományterületek nagy része képviselve van intézményen belül, és vannak is kutatások a témában, itt a fenntartható gazdaságfejlesztéstől egészen adott esetben a ökológiai hatásokon át, egészen a jogi vonatkozásokig mindenféle területen vannak klímaváltozással kapcsolatos kutatások, és hogy ennek a kutatócsoportnak az a fő célja, hogy ezekből a szerte ágazó és sok helyen egymás nem annyira ismerő kutatókból építsen ki egy együttműködési módot, amivel tudunk az összetettebb kérdésekre is válaszolni. Hát most egy példát hagy mondjak, tehát ugye nyilván itt a Dél-Alföldön leginkább az aszály kérdés a probléma.
Így van.
És ugye ezt próbálják megfogni meteorológusok is, próbálják megfogni vizes szakemberek is, nyilván agrárszakemberek is, de ugye sokkal jobb válaszokat tudunk adni, hogyha nem csak azzal foglalkozunk, hogy technikailag hogyan kell mondjuk növelni a talajvízszintet, hanem nyilván azzal is foglalkozunk, hogy ez gazdasági oldalról hogyan fogja megérni, hogy milyen finanszírozással lehetséges mindez, és jogi oldalról milyen szabályozás változásra van ehhez szükség, és minden egyéb irányból, amilyen kontextusban ennek azért van valami hatása, együttesen vizsgáljuk, és akkor így egy komplex választ lehet adni, hogy akkor milyen irányba induljon el nyilván adott esetben a döntéshozó, vagy akár egy cég. És ugye ez a célunk, hogy egy ilyen csapat itt létrejöjjön, nyilván ez azért nem egy gyors folyamat. Volt is egyébként egy elég nagy intézményen belüli konferenciánk ősszel, körülbelül 200 kutató vett részt, tehát nagy az érdeklődés, és már vannak is kezdeti ötletek. Nyilván az idei év lesz az, amikor konkrét kutatási terveket fogunk kidolgozni, ami a jövőben meg fogja határozni a munkánkat.
Az ötletekről lehet beszélni?
Az egyik az aszálykérdés, az szinte egészen biztos, de ugye merült fel olyan téma is, ami pont ugye ilyen energetikai vetületeket vizsgálna meg, például a naperőműveknek a termelése és a fenntartása kapcsán egész az ökológiát is bevonva. Most még ilyen szinten vannak ezek az ötletek, nyilván itt tavasszal több workshop lesz az intézményen belül, ami ezeket fogja kidolgozni, ezeket a témákat.
Egyfajta ilyen tudásbázis létrehozása a cél?
Valahol az, meg egy közösségnek a létrehozása, illetőleg most, hogyha az egyetemünk is támogatja ezt a kezdeményezést, akkor ennek lesz egy ilyen leány projektje, aminek az lenne a lényege, hogy a környező, tehát a délalföldi döntéshozókat próbáljuk bevonni ebben a munkába, tehát itt ugye a városi döntéshozókat, nyilván megyei szintű döntéshozókat, és velük együtt azt föltérképezni, hogy mik azok a helyi problémák, amiben tudunk úgymond segíteni a döntéshozóknak, és milyen formában tudunk segíteni. Tehát nyilván ugye ez egy olyan tématerület, amire tudományos pályázati forrás nem fogunk tudni szerezni, viszont itt ugye az egyetemnek azért van egy olyan szerepe is, hogy a környező térséget segítse, hogy tudja nyilván, és emiatt is volt ez az ötlet, hát ennyire fontos nyilván nekünk. meg lenne is valószínűleg rá igény, tehát nagyon sok döntéshozóval tartom én is a kapcsolatot, őket érdeklik ezek a problémák, és válaszokat szeretnének, csak nyilván ugye itt azért van egy olyan rés, hogy egy döntéshozó szeretne egy választ, nyilván nálunk van a válasz, csak nem biztos, hogy ugyanazon a nyelven beszélünk közben.